Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 15. részének 16. versét olvassuk. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Amikor valamelyik bűnözőt keresztre feszítésre ítéltek, akkor átadták ezeknek a katonáknak. Ezek kegyetlenek voltak, és bármit megtehettek a fogollyal, amit akartak. Természetesen megalázták fogjaikat, megkínozták őket, és szadista kegyetlenségük tárgyává tették. Most ezt cselekszik az Úr Jézussal is. Már mondtam, hogy az úgynevezett forró kéz játékot játszották. Mindnyájan fölmutatták az ökleiket Jézus előtt, aztán bekötötték a szemét, és az egyikük kivételével mindegyik arcul öklözte Jézust. Teljesen összeverték a fejét, úgyhogy már nem is látszott embernek. Természetesen levették a kötést a szeméről, és ki kellett választania azt az öklöt, amelyik nem ütötte arcul. A fogoly sohasem tudta kiválasztani azt az öklöt. Még ha el is találta volna, nem ismerték el, hogy az volt, mert tovább akarták folytatni gonosz játékukat. Ez kegyetlen öklözés volt, és talán éppen ezért kellett elfogniuk Cirénei Simont, hogy vigye a keresztjét. Urunk 33 éves volt. Még mindig ifjúkori erejében duzzadt. Azt hiszem, izmos ember volt. Az egész országot bejárta széltében hosszában. Valamikor ácsmester volt, és képes volt kiűzni a templom udvarából a pénzváltókat. De most kegyetlenül összeverik. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére. És elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidók királya! Márk evangéliuma, 15. rész, 17. és 18. vers. Amikor bíborköntöst és tövis koronát helyeztek rá, azt csak gúnyolódásuk kifejezéséül tették. Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és téthajtással hódoltak előtte. Márk evangéliuma, 15. rész, 19. vers. Ez nagy kegyetlenség volt. Az itt használt igék imperfektum ideje jelzi, hogy folyamatosan verték a fejét és köbdösték. Ez több az átlagos emberi gyűlöletnél. Ez brutális és kegyetlen. Bemutatja az emberi szív teljes romlottságát. Ugye látod, mit viselt el Jézus, amikor elfoglalta a helyedet? De a kereszt még mindig előtte áll. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Márk evangéliuma, 15. rész, 20. és 21. vers. Az embertelen szenvedések hajnala után elvitték, hogy keresztre feszítsék. Simon az észak-afrikai Cirénéből származott. Valószínűleg a jeruzsálemi páska ünnepen vett részt. Úgy tűnik, hogy a tömegből választották ki, hogy segítsen neki a kereszt cipelésében. Egyes magyarázók szerint Jézus vitte a keresztet a városkapukig. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely. Márk evangéliuma, 15. rész, 22. vers. A Golgota jelentése az, hogy koponyák helye. A mi szavunk erre a Kálvária. és mirhásbort adtak neki, de ő nem fogadta el. Márk evangéliuma 15. rész, 23. vers. A mirhával kevert bort kábítószernek használták, hogy enyhítsék a kereszten a haldokló szörnyű kínjait. Érdekes megjegyeznünk, hogy amikor Jézus megszületett, akkor a bölcsek mirhát vittek hozzá. Amikor meghalt, mirhát ajánlottak föl neki a körülötte állók. A mirha beszél az ő haláláról. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Márk evangéliuma, 15. rész, 25. vers. Valójában itt jobb fordítás volna az, hogy miután keresztre feszítették. Egyik evangéliumi író sem közli a keresztrefeszítés részleteit. Csak a keresztrefeszítés körül történt eseményeket írják le. Isten lelke fájtlat borított erre, mintha ezt mondta volna. Semmi sincs itt, hogy kielégítse a szadista pletykát. Semmi sincs itt, amivel a kalandozó elme lefoglalhatná magát. Ez túlságosan szörnyű. Ruhájának a szétosztása a 11. Zsoltár 18. versének prófétai beteljesedése volt. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt: a zsidók királya. Márk evangéliuma 15. rész 25. és 26. vers. Most azt olvassuk, hogy délelőtt 9 órakor történt mindez. Márk a héber időszámítás szerint 3 órát mond. János pedig a római időszámítást alkalmazza. Minden evangéliumi írást egybe kell vetnünk, hogy a teljes feliratot lássuk. János azt mondja, hogy azt héberül, görögül és latinul írták. Egyik evangélista sem írja le a teljes történetet. A keresztrefeszítés vágyját ez az írás foglalta magában. A zsidók királya. Ez a nyilatkozat kivételesen igaz is volt, de nem abban az értelemben, ahogy ők értelmezték. Jézus fölajánlotta magát Izraelnek, de elutasították. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja: és bűnösök közé számlálták. Márk evangéliuma 15. rész 27. és 28. vers. Jézust 2 rablóval együtt feszítették keresztre. Az egyiket a jobb oldalánál, a másikat a bal oldalánál. Márk szerint ez azért történt, hogy beteljesedjék a Szentírás. Azután idézi Ézsaiás könyve 53. részének 12. versét: és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted 3 nap alatt! Mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak: másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Márk evangéliuma 15. rész 29. 30. és 31. vers. Ez igaz volt. Ő nem tudott másokat úgy megmenteni, hogy közben magát is megmentse. Ő odaáldozta önmagát másokért. Ez a megváltás nagy alapelve. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Márk evangéliuma, 15. rész, 33. és 34. vers. Meg akarom itt jegyezni, hogy Márk az órák jelzésével írja le a keresztre feszítést. Jézus a 3. órában került a keresztre, és a 6. órában, ami 12 órának felel meg, sötétség szállt a tájra. A magasan járó déli napot sötétség borította ott a kereszt körül. A 6. órától a 9. óráig, tehát délután 3 óráig volt sötétség. Még egyszer így összegezhetjük. Az első 3 óra 9-től 12-ig terjedt, a második 3 óra 12-től délután 3-ig terjedt. Jézus már 6 órán át függött a kereszten. Az első 3 órában fizikailag világos volt, a második 3 órában fizikailag sötétség volt. De az első 3 órában lelkileg sötétség volt, és a második 3 órában lelkileg világosság volt. Miért? Mert abban az első 3 órában az emberek megtették a tőlük telhető leggonoszabbat. Fölfeszítették őt, és megcsúfolták. Még azok is, akik hozzá hasonló módon kereszten fügtek, átkozták őt. Legalábbis először mindkét rabló ezt tette. Aztán az ellenség járkált körülötte, fejét hajtogatva, és nevetségessé téve őt. Az első 3 óra az ember gonoszságának az ideje, amikor kijönti szívéből, ami benne van. A második 3 órában Isten ténykedik. Szenved az emberek kezétől az első 3 órában. Szenved az emberekért a második 3 órában. Az első 3 óra alatt haldoklik a bűnért. A második 3 órában haldoklik a világ bűnéért. A fizikai sötétség idején valójában lelki világosság volt, és Isten ténykedett. Az alatt, az első 3 óra alatt a bűn mindent megtett, amit megtehetett, hogy elpusztítsa őt. A második 3 órában az Úr Jézus Krisztus fölajánlja lelkét a bűnért áldozatul. Abban a második 3 órában megfizeti a világ bűneiért az adósságot. Ez időszak alatt lett bűnné értünk. Elhagyta Isten, és még akkor is Isten volt jelen Krisztusban, hogy megbékéltesse a világot önmagával, ahogy a 2. Korintusi levél 5. részének 19. versében olvassuk. Milyen nagy ellentmondást látunk itt? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: nézd, Illést hívja! Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nászára tűzte, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye? Márk evangéliuma, 15. rész, 35. és 36. vers. A tömeg félreértette, amit mondott. Valószínűleg azt gondolták, hogy Illést hívta, mert a szavak hasonlóan hangzottak, ezért így válaszoltak: lássuk csak, eljönne Illés, hogy levegye? Vajon nem gyanították mégis, hogy tényleg ő volt a Mesiás? Azt hiszem, van valami az emberi szívben, ami azt mondta nekik, hogy ő a Mesiás. Aztán adtak neki egy kis bort, hogy enyhítsék szomját. Ez nem kábítószer volt, mint amit korábban fölkínáltak. Ezt elfogadta, hogy beteljesítse a proféciát. Ételemben mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak. 69. Zsoltár, 22. vers. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Márk evangéliuma, 15. rész, 37. és 38. vers. Nem azért halt meg, mert fizikai, testi szervei már nem működtek. Kilehelte lelkét. A kárpit ketté hasadását nyilvánvalóan sok pap tanúsíthatta. 3 órakor volt az esti áldozat ideje, és ott szolgáltak abban a pillanatban a templomban. Ennek bizonyos hatással kellett lennie rájuk. Minden esetre később azt olvassuk, hogy sok pap is elfogadta Krisztus megváltó ismeretét. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Apostolok cselekedetei, 6. rész, 7. vers. Ez azt mondja el, hogy sok pap hitt az Úr Jézus Krisztusban, és minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy közülük néhányan éppen a templomban szolgáltak a keresztre feszítéskor. Az a tény, hogy ugyanabban a pillanatban, amikor Jézus kilehelte lelkét, ketté szakadt a kárpit, egyáltalán nem véletlen. Ezt határozottan megjegyzik később. Jézus kilehelte lelkét. Nem halhatott meg addig, amíg át nem adta lelkét. Nem a fizikai szervek működésének a megszűnése miatt halt meg, hanem másként halt meg, mint bármelyikünk meghal. Már láttam néhány ember halálát. Ezek az emberek, mindig megfigyelhettem, halálhörgést adtak ki. Az utolsó, amit akarunk tenni, hogy lélegzünk. Ez a végső lehelet az utolsó erőfeszítésünk. Jézus nem ezt tette. Kibocsátotta lelkét. Tehát bizonyára az ő halála más fizikai értelemben is. Abban a pillanatban hasadt ketté a kárpit. A kárpit beszél Krisztus emberségéről. Mózes 3. könyve még világosabbá teszi a kárpit értelmét, mert Mózes 3. könyve a Szent Sátorban végzett szolgálatot írja le. Az a kárpit, ahogy emlékszünk rá, beszél Krisztus emberségéről, és hatalmas üzenetet közöl velünk. Krisztus embersége vagy Krisztus élete kizár minket Isten jelenlétéből. Bűntelen élete bemutatja, hogy milyen bűnösök vagyunk. Mikor meghalt, a kárpit ketté hasadt. Halála visz minket Istenhez, barátom, nem az ő élete. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony ez az ember Isten fia volt. Márk evangéliuma, 15. rész, 39. vers. Azt hiszem, hogy ez a hit megvallása volt a százados részéről, és ő ekkor eddig tudott elmenni. Nem mondhatott volna semmi mást, ami jobban bemutatta volna a hitét, mint ez a kijelentés. Elismerte, hogy Jézus az Isten fia. Elismerte, hogy ki volt és mit cselekedett. Nem gondolom, hogy ez az ember jártas volt a teológia szövevényeiben. Ez az ember sohasem olvasott teológiai műveket, de eleget tudott ahhoz, hogy elfoglalja helyét Krisztus keresztje alatt. Tudjuk, hogy Isten csak ennyit kér minden bűnöstől. Azt kéri, hogy hittel hozzá jöjjünk. Ez az ember éppen ezt cselekszi. Emlékeznünk kell rá, hogy ő pogány, római katonatiszt volt, és kegyetlen feladata volt az emberek keresztre feszítésénél. Ekkor nagyon meglágyult. Most pedig azokról az asszonyokról olvasunk, akik jelen voltak a keresztre feszítésnél. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték. Köztük volt a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Márk evangéliuma, 15. rész, 40. és 41. vers. Érdekes megfigyelnünk, hogy az asszonyok voltak az utolsók a keresztnél, és ők voltak az elsők a sírnál. Ők távol álltak, ahogy itt olvassuk. De hűek maradtak mindvégig. A tanítványok és az apostolok szétszóródtak erre az időre. Más asszonyok nevét itt nem olvassuk. Csak így sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Újból hálát adok neked azért, hogy a Szentírásban közlöd velem, mi történt Jézus Krisztussal a keresztfán, és mit végzett el értem, amikor életét áldozta fel bűnömért. Újból hálára buzdul a szívem, és nem akarok más úton járni, csak azon, amelyik mind közelebb visz hozzád, és végül bevezet a te dicsőségedbe. Add, hogy soha se tántorodjak meg az úton, hanem mindig tekintsek föl hittel a keresztre, ahol megszerezte Jézus Krisztus az üdvösségemet. Ámen.